következő műsor termék megjelenítést tartalmaz.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt.
Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner heti lap legfrissebb száma. Mi már a kezünkben tartjuk, és abból kiválasztottunk egy témát, amelyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk, sőt, igyekszünk kiegészíteni olyan részletekkel, amelyek a lapból esetleg terjedelmi okokból kimaradhattak. Magyarország ismét bizonyíthat, ezzel a címmel olvashatják azt az írást, amelynek a bevezetője így kezdődik. Május 30-án Budapest beírja magát a futball történelem könyvébe, az Európai Labdarúgó Szövetség először rendezi meg Magyarországon a kontinentális elit sorozat, a Bajnokok Ligája döntőjét. Hogy ez mit jelentett az országnak, a sportnak és az idegenforgalomnak, arról is beszélgetünk két vendégünkkel, Ballai Attilával, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztőjével, és Kis Róbert Richárd, turisztikai szakújságíróval. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Kellemes rádiózást mindenkinek!
Az előkészületek hónapok óta zajlanak, május vége pedig közeleg. Mi történik addig?
Addig egyrészt ugye zajlanak a mérkőzések. A Liverpool az sajnos már Szoboszlaival, Kerkezzel nem lesz itt Budapesten, az lett volna egy igazi futballünnep, de ettől még nyilvánvaló, hogy egy Bajnokok Ligája döntővel nem lehet mellé nyúlni. Tehát két kiváló csapat lesz itt, hogyha itt lesz a Bayern München, hogyha itt lesz az Atletico Madridra tippelnek sokan. Ez akkor is ez egészen elképesztő és nagyon tömény futballélmény, hiszen egy mérkőzésen 90 vagy 120 perc alatt eldől a világ legrangosabb európai klubtrófeának a sorsa. Emellett párhuzamosan természetesen készülnek a szervezők is, mert ugyan Budapest már szinte mindennek otthont adott, kivéve a nyári olimpiát meg futball világbajnokságot, de éppen azért, mert ez egy meccs, ez egy egészen egyedi követelmény, vagy olyan feladat, hogy most csak mondok egy példát. Ha Bayern München jut be, akkor lesz egy csapat, aminek a szurkolói nem repülővel, hanem valószínűleg közúton érkeznek Münchenből Budapestre, és az M1-es jelenlegi állapotát ismerve jó lenne, ha ide is érnének a mérkőzésen, a meccs után kötnének ki Budapesten. Tehát attól függően, hogy kik lesznek a résztvevők, ez nagyon sokféle feladatot ró a szervezőkre, és folyamatosan napról napra kell nekik is készülniük.
És hát akkor a világ középpontjába kerül Budapest, mindenki bennünket figyel, és erre nem csak a sportrajongók készülnek, gondolom, hanem azok is, akik szeretnének eljutni a fővárosba, és ezen keresztül megismerjük Magyarországot. Vannak már valamilyen ilyenkor számítások, hogy ez mit jelenthet Magyarországnak, Magyarország imázsának?
Természetesen vannak számítások, hiszen a sportturizmus rendkívül fontos ágazat, és azon belül azt is látjuk, hogy egy átlagos sportturista mennyit, hogyan költ, egyébként jóval többet, mint egy átlagos turista, tehát mint egy 20%-kal többet költ. Azt is látjuk, hogy hány ember várható, aki ideérkezik, mekkora forgalmat generál. Így van, ezek a számítások, ezek működnek. Egyébként hozzáteszem, valóban nagy dolog ez. Ha megengedik, akkor elmondom a személyes élményemet is, hogy nekem is nagy dolog, én nagy foci rajongó vagyok, a VB-kre, EB-kre mindig elmegyek már tényleg a németországi VB óta, és mindig szerettem volna BL döntőre is elmenni, de hát ugye másodlagos piacokon, iszonyatos árakon mozognak ezek. Feleségem egyszer elhatározta, hogy meglep engem egy BL döntő jeggyel, és születésnapomra, és azt gondolta, hogy annyi, mint egy ilyen koncertjegy. Hát mondta, hogy urat, hogy vesz nekem VIP-t, akkor az talán már 25 ezer forint és bele fog kerülni, és akkor kettőt, hát nem megy az ember ugye egyedül meccsre, bár én mondjuk szoktam, és amikor megnézte a másodlagos portálon, hogy mi, először azt hitte, hogy ami ki van írva, az egy telefonszám, amit fel kell hívni a jegyigényléséhez, de az nem egy telefonszám volt, pedig hét jegyű, hanem az ár. Tehát ilyen összehetős összegekről beszélgetünk, és ezt az összeget is a rajongók közül, aki ki tudja fizetni, kifizeti, mert nagyon nehéz sorsoláson hozzájutni a jegyhez. Most egyébként a Magyarországon, Budapesten élők közül is van, akit kisorsoltak, nekem is egyébként egy kedves rokonomat kisorsolták, úgyhogy ha Isten is úgy akarja, akkor én is emberi áron el tudok menni, és lehetett venni jegyet. De az biztos, hogy a sport kedvelő, a sport rajongó az olyan szempontból ideális turista a költés szempontjából, hogy a stadionban már eleve az átlaghoz képest magasabb árfekvésen kaphatóak ugye az ételek, italok, de mellette nagyon sokszor 4-5 csillagos szállodába is megszáll. Tehát nem arra kell gondolni, hogy kizárólag a hostelek telnek meg ilyenkor, hanem a 3-4-5 csillagos szállodák forgalmában egyaránt érezhető. És az is érdekes, hogy megfigyelhető a nagyobb sporteseményeknél, hogyha mondjuk például van egy mérkőzés, van, akinek jegye van, akkor nem csak azok vannak ott egyébként sokszor az adott településen, hanem jóval többen. Olyanok is elmennek, akik reménykednek, hogy majd jegyhez jutnak, és mégis nem fognak, mindenkinek azért nincs jegy, meg olyanok is, akik az egésznek a hangulatát próbálják átélni, azt, hogy együtt énekeljenek még a kezdetekkor a többiekkel, együtt vonuljanak fel a többiekkel, hogy a kivetítőn adott esetben nézzék a mérkőzést, vagy kocsmákban, vendéglátóhelyeken, de ott nézzék, ahol a szeretett csapat küzd. Tehát ilyen értelemben nem annyi turistánk van pluszban, ahány a szektorokban van mínusz a budapestiek, hanem ennél jóval több. És azt se felejtsük el, hogy országimás szempontjából is nagyon fontos egy-egy ilyen esemény, mert hogy rengeteg helyen, rengeteg országban látják magát az eseményt. Egyébként, ha megnézzük, hogy a közvetítések terén mit néznek leginkább, hát ugye a világbajnoki döntő az, amit a legtöbben néznek, de és a sportesemények közül egyébként utána az atlétikai VB, és utána jön a vizes VB, tehát így tényleg nagyon-nagyon populárisak, és hát azt a települést, várost, amit adott esetben bemutatnak, nyilván figyelemmel kíséri a világ jelentős része, és meghozhatja ahhoz a kedvet, hogy majd egy következő időszakban esetleg visszatérnek, vagy oda elmennek a városba. Plusz azt is mérik egyébként, és mérjük is, hogy jó magam egy egyetemen vagyok dékán, és ezen az egyetemen is van turizmus tanszék is, és bizony vannak olyan kutatások is, hogy például a visszatérő vendégeknek mik a szokásaik, és nagyon sokszor, hogyha valaki például eljön sportolóként, sporteseményre, nem biztos, hogy van még ideje utána mindent megnézni, de visszatér, hogyha az adott helyszín tetszik neki. Plusz azok a szurkók, akiknek meg van idejük, azok meg meghosszabbítják a tartózkodást, és mondjuk nem csak megnézik a meccset, hanem még utána, vagy előtte 2-3 napot itt töltenek, és felfedezik a főváros épített örökségét, és sok minden más csodát.
Attila?
Igen, két állításodra is hadd csatlakozzam rá, mind a kettő nagyon fontos. Az egyik az, hogy valóban érkeznek olyan turisták, szurkolók is, akik nem jutnak be a stadionba, tehát ez nem 60 ezer embernek a története lesz. Mert egyébként megvan az a paradoxon, hogy az elmúlt 100 évben a nemzetközi futball olyan elképesztő robbanáson, fejlődésen ment keresztül, amivel minden szegmense lépést tartott, egy kivételével a stadionok befogadó képessége. Az inkább csökkent, mert a régi állóhelyek helyett ülőhelyek vannak a stadionokban, tehát az 1950-es futball világbajnokság tulajdonképpeni döntőjét 200 ezer ember láthatta élőbe Rio de Janeiro a régi Marakanába. Én még a 80-as évek végén a Nou Camp-ba voltam olyan Barcelona Real Madrid meccsen, amin 130 ezer ember lehetett jelen. Ma már nincsenek ilyenek. Ma már csak ülőhelyek vannak. Éppen ezért nagyon fontosak azok az emberek is, akik igen, eljönnek, hát ha bejutok valahogy, de ha nem, akkor érezzem a városba a hangulatát. Tehát sokkal több emberről van szó, mint 60 ezer. Ez az egyik. A másik. Egy ilyen nemzetközi sporteseménynek sokkal nagyobb a járulékos haszna Budapest számára, mint mondjuk Róma, vagy London, vagy Párizs számára, hiszen azokat a városokat a 8,5 milliárd földlakóból azért 8 milliárd körülbelül tudja, hogy léteznek. Hogy érdemes oda egyszer elmenni az életbe, mert ezt meg lehet nézni. Budapestről sokkal kevesebben tudják, hogy ide érdemes eljönni, és akik egyszer csak a sport miatt eljönnek, azok rácsodálkoznak, hogy ez milyen város. És ehhez nem kell egyébként egy begyepesedett futballszurkolónak lenni. Hát annak idején a Forma 1 azért jött ide Magyarországra, mert amikor Bernie Ecclestone-nak először megmutatták ezt a várost, és szerencsére sütött a nap, amikor felment a halászbástyára, körülnézett, és azt mondta, hogy ez a város Európa legrejtettebb gyöngyszeme. Ide kell hozni a Forma 1-et. Ezért lett 1986-ban Budapesten, illetve a Hungaroringen Forma 1, és ezért van itt 40 éve. De például amikor először vizes VB-t rendezhetett Budapest 2017-ben, akkor az egyik versenyszám után díját adó lehettem, és mit ad Isten, a Nemzetközi Úszó Szövetség a FINA akkor 82 éves urugvai elnökével, Maione úrral adtuk át a díjat, csúszott a program, ezért negyed órát beszélgethettünk, és az a beszélgetés tulajdonképpen negyed óra áradozás volt a részéről, hogy elhozta az unokáját is, aki először van ebbe az országba, ebbe a városba, és minden este úgy jön vissza a szállodába, élményekkel teri, hogy hát itt szabadon lehet járkálni, itt semmi veszély nem fenyegeti. Itt akárhova megy, nagyon finomat eszik, meg iszik olyasmiket, olyan ízekkel ismerkedik, amiket még nem látott, és itt van ez a folyó, és nézi a két partját, és nem hiszi el, hogy ilyen város van. De ez mind a hozadéka egy sporteseménynek.
És hát ha már a Forma 1-et említette, annak ugye jubileumi van, de nem csak ezért fontos, hanem hogy infrastruktúrálisan is megújult egy nem mindennapi Forma 1 veszi majd kezdetét.
A Forma 1-el kapcsolatban nekem meghatározó élményem, hogy amikor 1986-ban először itt volt, akkor én fiatal egyetemistaként négy barátommal, egy Skodával Európát jártam, és éppen egy Riviera-beli kempingben üldögéltünk, és ott voltunk már pár napja, és hát a helyi angolok, hollandok, egyéb turisták nézték azt a szegény négy magyart, aki mindig bográcsba főz valamit, és egy ilyen szakacs Skodával vannak, gyenge kis sátorral. Aztán eljut a vasárnap délután, mindenki leült a kempingbe egy tévé elé, és nézték a Forma 1-es közvetítést, és látták, hogy ki van írva Budapest Magyar Ország, és onnan elkezdtek máshogy nézni, az ez nálatok van, ti ilyet tudtok csinálni, és onnantól más emberek lettünk a szemükbe.
Említette Richard, hogy melyek a meghatározó események, amelyek nagy tömegeket vonzanak, és nem csak a sport miatt, hanem amiatt is, hogy akkor fölkeresik Magyarországot. Az egyik a vizes VB, ami 2017-ben volt, és közeleg a következő, hogy egy kicsit megint előre tekintsünk. Tehát az megint csak egy ilyen imázs, országimázs erősítő rendezvény lesz majd.
Így van, és ezeket azért vizsgáljuk is, tehát volt egy olyan órám, hogy ország imázs, országmárka a Szegedi Egyetemen, és bizony nagyon sok kutatást akkor vizsgáltunk, megnéztük, utána jártunk, és ezek valós hatások. Hát ugye ehhez azt kell nagyjából érteni, hogy eleve, amikor arról beszélünk, hogy boldogság, akkor nem csak a personális boldogságról beszélünk, és örömforrásként nem csak az jelenik meg, hogy született egy gyermekünk, vagy nyertünk a lottón, vagy megdicsért a főnökünk, vagy bármi más, hanem annak is örülünk, hogyha a közösségünk ér el sikereket. Hát ha nem így lenne, akkor nem érdekelne minket, hogyha nyer a Fradi, vagy bármelyik másik csapat, amelyiknek éppen drukkolunk, vagy éppen az se érdekelne, hogy Magyarország világbajnok, vagy nem. Hát dehogy nem érdekel, abszolút érdekel. Meg az se érdekelne, hogy nem tudom, mi volt Trianon előtt, mert hát most, ha csak a personális érdekel, akkor nem lenne közösségi boldogság. Ez viszont, hogy gyakorlatilag ez is ugye sikerélményt és endorfin termelettől, és jól érezzük magunkat, hogy a közösségünknek van valamilyen sikere. Ez is lényeges. És az, hogy ha jól meg tudunk szervezni egy eseményt, és ennek híre megy, és alapvetően pozitív híre megy, tehát nem azt mondják, hogy nem tudom, nem lehetett bejutni a városba, vagy nem volt szeres, hanem azt mondják, hogy működött, szép volt, nagyon tetszett, érdekes volt, akkor ez a fajta ország imázs is növekszik. Tehát ugye az arculat az, az országnak az arculata, amit mi szeretnénk mutatni, mi kialakítunk. Az imázs, amit mások gondolnak rólunk. Az országimázs az az, amit mások gondolnak, meg hát a belföldi vendégek közül is jó páran gondolnak arról, hogy milyen is. Ha ők azt gondolják, hogy jó, akkor mi is jól érezzük magunkat attól, hogy ők azt gondolják, hogy jó, és büszkén kihúzzuk magunkat, mint amikor, ugye itt a kolléga kihúzta magát, amikor mi meg tudtuk rendezni a Forma 1-et. Tehát ennek egy ilyen hozadéka is van, és ilyen értelemben ez minden egyes esemény, amit sikeresen megszervezünk, és sokan látják, tudják és értékelik ezt, az ehhez hozzájárul.
Nem akarok ünneprontó lenni, itt járt nálunk reggel 3-4-9-kor a Jó reggelt Magyarországban, és ott az üzemanyag hiányról, kerozin hiányról, az üzemanyagpiacról beszélt. Ez kicsit átírhatja esetleg, már még május vége messze van, de a tervezésbe beleszólhat?
Nyilván a kerozin hiánynál azt kell megnéznünk kettő dolgot. Az egyik, hogy ez a probléma, amit most felvázoltak az iparági szereplők, és valós dolog, de egy jövőben megtörténhető eseményről beszélünk, ez egy hipotetikus történet. Vagy megtörténik, vagy nem. Mert hogyha a közel-keleti konfliktus megoldódik, és minden megy a maga útján, akkor erre nem kerül sor, és effektíve nem lesz majd a kerozin hiány. Tehát nem tudjuk még, hogy lesz, és nem tudjuk, hogy milyen mértékű lesz. És itt is nem csak hiányról beszélünk, hanem inkább arról, hogy a kevés készlet az megdrágítja majd nyilván, hát minden kevesebb van valamiből, annál drágább, a kereset kínálat törvényei szerint. Éppen a repülőjegy árak emelkednek, és bizonyos repülőjegyek esetében pedig valószínűleg majd törlik a járatot és visszatérítik az utazónak, hogyha úgy dönt az utazási, vagy úgy dönt a légicég. Tehát ilyen veszély ez tényleg van. Valóban kevés az a tartalék, ami arra az esetre szól, hogyha nem tudják olyan ütemben pótolni a kerozint, mint amekkora a megnövekvő kereslet azért, mert ugye június, július, augusztus az a főszezon, és rengeteg repülőgép van ilyenkor a világban, rengeteg üzemanyag fogy. Azt gondolom, hogy még május pont az az időszak, amikor még lesz, amikor nem kell aggódni attól, hogy nem tudnak majd ide repülni a szurkolók bárhonnan is, tehát ettől nem tartok. A fedezeti szerződések miatt amúgy is már az üzemanyag jelentős részét beszerezték a különböző légicégek. Inkább azt gondolom, hogy ha ez a válság tényleg nem oldódik meg, és nem lesz valamilyen kiút, megoldás, vagy bármi más, akkor valóban előfordulhat, hogy július júliusban, augusztusban, ebben az időszakban már a járatok egy része esetében, vagy járat sűrítés helyett, majd ugye amit terveztek, hogy majd 3-4%-kal növelni fogják a nyári kapacitást, hát nem, ilyen biztos, hogy nem lesz, már biztos, hogy mondjuk olyan 3-5%-os visszaesés lesz, de lehet, hogy még a továbbiakban is, ahova 3-4 gép ment úticélra egy nap, oda mondjuk csak egy járat fog menni, tehát valószínűleg ilyen már most is megtörténik, és meg is fog még júliusban, augusztusban, és az is, ismét csak mondom, hogy hipotetikus, de előfordulhat, hogy járatokat törölnek majd azért, mert a kerozin ellátás szűkösségére hivatkozva ezt megteszik a légi cégek. Miért következhet be ez? Azért, mert nem jut annyi kerozin majd a piacra, amit az új szerződések alapján a légi cégek szeretnének megvásárolni. És az is érdekes dolog, hogy az utazó mit tehet ilyen esetben. Hát, hogyha például ez valóban előfordul, ami, mint említettem, hipotetikus, tehát valószínűleg azért is mondták ki így, hogy mindenki dolgozzon a megoldáson az érdekeltek közül, meg hogy legyen egy nyomás a politikai döntéshozókon is. Tehát nyilvánvaló, hogyha ez bekövetkezik, akkor az utazó ráadásul visszakapja az árát a repülőjegynek, vagy pedig lehetőséget kap arra, hogy átfoglalják egy másik időpontra majd a repülőjegyét, de nem kapja meg azt a kártérítést, ami egyébként az Európai Uniós jogszabályok alapján járattörlés esetén járna neki. Mert hogy ez viszmajornak minősül a gyakorlat szerint, a bíró gyakorlat szerint, hogy ha nincs kerozin, akkor nem tudok rárepülni a repülőgéppel. Tehát ilyen értelemben persze megkapom a pénzemet, de nem biztos, hogy a szállás esetében is vissza tudom szedni a pénzt, meg az időmet nem kapom vissza, hogyha van egy hét vagy két hét szabadságom, hát az még nekem elég rossz, hogyha hétfőtől mondjuk csütörtökig várok, hogy elutazzak, majd utána visszajövök már szombaton. Tehát emiatt ez gondokat jelenthet. Az iparági szereplők erre a gondra figyelmeztetnek, hogy ez bekövetkezhet, hogyha nem lesz sürgősen megoldás arra, hogy a kerozinhoz megfelelő mértékben hozzájuthassanak majd a különböző légitársaságok.
Szerintem a közel-keleti konfliktusra rövid távú megoldás nincsen. Az eredeti szakmám az ez a nemzetközi diplomácia, de nem mennék bele ebbe a fejtegetésbe, nem látom azt, hogy lehet ilyen. De kevésbé fenyegeti ez szerintem az egyszeri budapesti futball BL döntőt, mint mondjuk az Egyesült Államokban rendezendő, Kanadával, Mexikóval együtt rendezendő világbajnokságot. Tudnilik, ez egy egyszeri alkalom, egyszeri úti cél Európa közepén, ez olyan, mint egy zarándoklat egy szurkolónak. Egyszer Mekkába el lehet jutni, egyszer Santiago de Compostelába el lehet jutni, hogy azért gyalog is, ahogy mondod, az El Caminóval gyalog is, egyszer Budapestre eljutunk. De a futballvilágbajnokságra, ennek a három országnak, a három rendező országnak az összterülete kb. Olyan 22 millió négyzetkilométer, tehát több, mint kétszeres Európának. Oda eljutni és ott repkedni három országon belül, mondjuk Guadalajarából Seattle-be elrepülni, és aztán vissza, hát az már egy más történet, az egy sokkal nagyobb kihívás. Én kevésbé aggódom a BL döntő miatt, és annyit még hadd mondjak el, hogy ha csak a közelmúltban, amikor az érek itt jártak és hazamentek, néztem, ahogy Dublinban a reptéren áradoztak Budapestről, mondták, hogy the best place I've ever been to. A legjobb hely, ahol valaha jártam életembe. És bele lehet szeretni ebbe a városba egy-két nap alatt, amikor amikor labdarúg Európa-bajnokságon rendeztünk csoportmeccseket, és a magyar-francia meccs előtt francia szurkolók érkeztek a Puskás Arénához, és a francia szurkolók skandálják azt, hogy olyan, Hungária, akkor azt mondod, hogy ez egy egészen elképesztő lehetőség a futball, és ez a lehetőség, ez május 30-án adott lesz nekünk.
És ami még fontos, ha már a lehetőséget említette, hogy az infrastrukturális háttér, ami nagyon sokat változott, és amit rengeteg kritika ért, hogy hát miért kell ennyi sportfejlesztés, az most beérett tulajdonképpen az elmúlt tizen jó néhány év alatt. Tehát, hogy úgy lehet megrendezni egy ilyen neves, rangos eseményt, hogy ide jönnek a főszervezők, és látják, hogy itt azért adottak a feltételek, legyen szó mondjuk vizes VB-ről, 2017-ről, vagy a mostani BL döntőről.
Többször próbálkoztunk labdarúgó EB rendezésbe is beszállni, számos eseménybe, és azért mindig azt tapasztaltuk, néha az orrunk alá is dörgöltek teljesen, hogy makettekkel nem lehet pályázatokat nyerni. Azok ott vannak egy asztalon, ezeket felőbb fel kéne építeni, és aztán utána próbálkozzatok. És most itt vannak. És önmagában az, hogy itt ez a gyönyörű stadion, az persze már egy hatalmas vonzerő, de az, hogy ezt a stadiont úgy tervezték meg olyan emberek, akik értenek a sporthoz, nem csak az építészethez, és ebbe a stadionba be lehet jutni, nem az lesz, hogy a 25. percbe jut be a közönségnek a fele. Ebből a stadionból ürítés esetén pár perc alatt ki lehet jutni. Ezek olyan hatalmas helyzetjelőnyök Európa régebbi patinásabb stadionjaival szembe, hogy itt szinte garancia van arra, hogy egy normális zöggenőmentes rendezése lesz a labdarúgó BL döntőnek, még akkor is, hogyha előre nem látható nehézségek, mint egy ilyen futballesemény kapcsán mindig, bizonyára adódnak majd.
És ilyenkor ugye kalandozik az ember, hiszen beszéltünk a Forma 1-ről, vizes VB-ről, és hát mégiscsak a kiinduló pont a Bajnokok Ligája, de ha már így kalandozunk, akkor jövőre pedig női kézilabda VB is lesz. És ilyenkor azért ugyancsak előjön, hogy feltételek, adottságok, lehetőségek.
Amikor legutóbb 1995-ben női kézilabda VB-t rendeztünk, december a női kézilabda VB időpontja, akkor a Budapest sportcsarnok foglalt volt a karácsonyi vásár miatt, ezért világbajnoki elődöntőt kellett rendeznünk a körcsarnokban, ahova cipőkannállal 1500 nézőt lehetett behúzni, és ilyen szekunder szégyen érzete volt az embernek, hogy valóban itt rendezünk VB elődöntőt. Most ott tartunk, hogy jön a Nemzetközi Szövetség, és azt mondjuk, hogy Budapesten van két ilyen csarnokunk. Van egy Tatabányán, van egy Szegeden, van egy Debrecenbe, van egy Székesfehérváron, van egy Szegeden, van egy Győrbe, van egy Veszprémbe. 8 helyen tudnánk rendezni, és azt mondják, ne, hát 4-5 helyszínnél többet nem utassatok, az nekünk bőven elég lesz. Döbbenetes a fejlődés, amit ezen a téren elértünk.
Úgyhogy ezek a helyszínek amúgy is kihasználhatók, tehát más célok. Úgy értem, hogy
tehát ezek több funkcionális üresen... csarnokok. Itt nem arról van szó, hogy két évben egyszer van egy meccs, akkor teltház van, és aztán utána...
Nagy üresség.
Igen.
Végezetül gyorsan eltelt az időnök, maradt egy perc, hogy akkor ez most igencsak megmozgatja. Tehát úgyis nyári szezon is jön, de nyári szezont szinte meg is koronázhatja, egy jó indítása lehet ez az esemény.
Abszolút mértékig fontos, azt gondolom, a Bajnokok Ligája döntője Budapest turizmusában és Magyarország turizmusában is. Eleve, ha megnézzük a számokat, hogy egy-egy ilyen rendezvény mit generál, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok turistát és komoly vendégészakákat. Ha már beszéltünk itt ugye az atlétikai VB-ről, 460 ezer vendégészaka volt az adott időszakban, hát nyilván megnézhetjük, hogy egyébként mennyi lett volna, de érdemes megnézni a következő évet is, hogy vajon utána mekkora növekedés, és hát azt azért nehéz vizsgálni, hogy mennyire tudható be ennek, de biztos, hogy van benne szerepe. Azt gondolom, hogy minden ilyen esemény országimás szempontjából is és bevétel szempontjából is jó az országnak is, mert az adóbevételek valamennyiünket gyarapítanak, jó a szurkolónak, hogyha jól érzi magát, és főleg, hogyha nyer a csapata, meg természetesen jó a szolgáltatóknak is, hiszen azért ne felejtsük el, hogy ezekben az időszakokban a magyarországi budapesti szolgáltatók jelentős része azért igencsak szép profitot tud realizálni.
Attila, egy záró gondolat?
Egy poén lehet az? 1984-ben bojkottáltuk az olimpiát a szovjet blokkal együtt, és Carl Lewis volt annak az olimpiának a sztárja, 4 olimpiai bajnoki címet nyert, és sikerült elhozni augusztus 20-án Budapestre az atlétikai nagydíjra. Eljött ő Budapestre, a világ akkori legnagyobb sportolója, rácsodálkozott erre a városra, 50 ezer ember volt kint a stadionba, majd amikor visszament a szállodába Dunapartra, azt mondták neki, hogy este menjél ki a szálloda teraszára, augusztus 20-a van, meglepetésben lesz részed. Meglátta az augusztus 20-i tűzijátékot, másnap reggel azt mondta, köszönöm, ezt azért nem kellett volna. Mire mondták, hát ezt nem neked csináltuk, nemzeti ünnepünk van, de egyébként reméljük, jól érezted magad.
Budapest tehát beírhatja magát a futball történelem könyvébe. Balai Attilával, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztőjével és Kis Robert Richard turisztikai szakújságíróval beszélgettünk, és ezzel az este a Mandinerrel mai adása véget ért. Elköszön a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik, viszont hallásra.
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
Egy óra.